Ellátási zavarok lehetnek az egészségügyben, az orvosok nem fogadják el a harmadannyi fizetésről szóló szerződéseket. Merkel a pazarlás ellen, a német kormány jövőre megemelni az egészségügyi hozzájárulást. Megviselt ritkaságok, a sárospataki könyvek többsége nagyon rossz állapotban érkezett haza. Fővárosi kirakat kiállítás, civilek szépítik meg az elhagyatott romos kirakatokat. Jó napot kívánok! Több kórházban lehetnek ellátási zavarok, mert az orvosok nem hajlandóak elfogadni az új szerződésüket. Zalaegerszegen, Pécset, Szigetváron és Szombathelyen sem írta alá minden orvos a szerződést, mert így csak korábbi fizetésük harmadát kapnák. A kényszervállalkozásokat július 1-jéig kellett felszámolni, így az orvosok már nem adhatnak számlát. Az egészségügyi minisztérium szerint az intézményeknek elég idejük lehetett a felkészülésre, hiszen a jogszabály nem most, hanem 2,5 éve született.
A szigetvári kórházban több mint 110 orvos dolgozik, közülük 70-et érint a színlelt szerződések megszüntetése. Bár még nincs megoldás a helyzetükre, a munkát egyelőre mindenki felvette.
Jelen pillanatban az ellátás folyik, fel sem merült az, hogy mi abba adjuk a munkát, és jelen pillanatban minden kollégám az ügyeleti rendben megfelelően látja a munkáját.
Azok az orvosok, akik vállalkozóként végzik munkájukat, vagy az ügyeletükért adtak le számlát, elsőjétől nem dolgozhatnak. Az ő munkájuk ugyanis színlelt szerződésnek számít. A legtöbb kórházban az a probléma, hogy nincs pénz arra, hogy ugyanannyit fizessenek közalkalmazottként az orvosoknak, mint amennyit vállalkozóként kerestek.
Egy olyan várakozás volt a szakma részéről, hogy ezt a problémát másképp fogjuk megoldani, tehát valamilyen szabályozási változás fog bekövetkezni, tekintettel arra, hogy az egészségügyben ez egy elég speciális terület. De hát ez sajnos nem történt meg, ezért vártunk eddig.
Több helyen az orvosok nem írták alá a szerződéseket a kórházakkal, mert sokkal kevesebbet kapnának készhez, mint eddig. Zalaegerszegen például 20 orvos tegnap már be sem ment dolgozni. Szombathelyen 4 altató orvos is jelezte, hogy nem akarnak az eddiginél is kevesebbért dolgozni, így ha nem gondolják meg magukat, ott akár műtétek is elmaradhatnak. Debrecenben idéglenesen sikerült megállapodni 200 orvossal, a kórház azonban egyelőre csak 2 hónapig tudja vállalni a magasabb fizetéssel járó terheket. Szeptemberben újra tárgyalnak. Az egészségügyi minisztérium szerint azok a kórházak vannak most nehéz helyzetben, ahol az elmúlt 2 évben nem tettek semmit. Hiszen, mint mondták, a jogszabály nem most, hanem 2,5 éve született. Így az intézményeknek elég idejük lehetett a felkészülésre. A tárca ugyan támogatja a vállalkozásban folytatott munkavégzést, de az adó és járulékcsalásra járó vállalkozói tevékenységeket meg kell szüntetni.
A miniszterelnök elképzelhetőnek tartja egy jelképes és nem teljes körű vízidíj bevezetését. Gyurcsány Ferenc a Napkeltében azt mondta, erről még nem döntött a kormány, de a vízidíj esetleges bevezetése nem az állami bevételek növelését, inkább egy tudatos orvoslátogatási magatartás kialakítását szolgálja. A kormányfő a színlelt szerződések kapcsán azt is mondta, hogy nem érti az egészségügyiek panaszait, mert szerinte éppen az ilyen szerződések miatt folyt be kevesebb TB járulék, amiből egyébként az ellátást fizetik.
Amikor azt mondjuk, hogy változtat.
A miniszterelnök a Napkeltében emlékeztetett arra, hogy a kórházaknak több évük volt a színlelt szerződéssel is dolgozó orvosok, egészségügyi dolgozók foglalkoztatásának megoldására. Gyurcsány Ferenc szerint az ilyen kiskapus megoldások ideje lejárt.
Azért állapodik meg valami rejtett furcsa módon, mondjuk kórház és orvosa nem valóságos munkaviszonyban, hogy kevesebb TB-t kelljen fizetni. Igen ám, de pont ebből a TB-ből finanszírozzuk az egészségügyi ellátást.
A miniszterelnök a reformok kapcsán azt mondta, hogy 16 éve eddig minden kormány visszalépett azoktól, mert nem népszerűek. Hozzátette, hogy ősszel elkezdik a nyugdíjrendszer átalakításáról szóló vitát is, mert a mai viszonyok mellett 6-7 éven belül finanszírozhatatlanná válik a nyugdíjrendszer.
Németországban elkészült az egészségügyi reform első tervezete, amelynek alapelveit a kancellár ismertette. Angela Merkel szerint meg kell szüntetni a pazarlást, és átláthatóvá kell tenni a pénzek felhasználását, miután az ágazat 7 milliárd eurós hiánnyal küzd. A kormánykoalíció 2007. januárjától fél százalékponttal megemelni az egészségügyi hozzájárulást, 2008-tól pedig bevezetnék a gyerekek utáni járulékfizetést. Angela Merkel kormánya csökkenteni akarja azoknak a számát, akik nem fizetnek biztosítást. Beszakadt tetők, összetört autók, beázott nyaralók. Többségében ilyen káreseteket jelentettek a dél-dunántúli régióban a múlt heti viharok után. A biztosító társaságok már megkezdték a károk felmérését. Eddig több százmillió forint kárt állapítottak meg. A helyszíni szemlék a hétvégéig is eltarthatnak. A tűzoltók a legtöbb településen már eltakarították a kidőlt fákat és a letört ágakat. A legnagyobb károkat az öreg fák okozták.
Ennek a Svédországban élő családnak, akik minden évben néhány hetet a Balatonnál pihennek, 2 éves autójuk bánta az idei nyaralást.
Ráesett az autóra, teljesen nagyon nyomta az autót, és a koronája az pedig itt az egész utcát és a házat megsértette, és az utcába a villanyvezetéket leszakította, és itt a fákat. Úgyhogy itt úszott minden a falevéltől, meg az ágaktól.
A biztosító társaságokhoz sorra érkeznek a bejelentések. A kár értékét egyelőre csak becsülni lehet.
Péntektől indultak meg igazából a kárbejelentések. Onnantól kezdve folyamatosan is, személyesen is, telefonon is, interneten is fogadjuk a bejelentéseket, és hát van mit. Úgyhogy a régiónak a kárbejelentésének a fele az itt a siófoki egységet érint.
A kárfelmérések befejezése a hétvégére várható. Az előzetes becslések szerint ezek értéke a több százmillió forintot is elérheti.
Tömeges halpusztulást okozott a múlt heti kánikula Győrött. Az egyik városi tóban több mázsa halpusztult el a felmelegedett oxigénhiányos vízben. Több hattyú is elhullott, ezért a helyi állatorvos elrendeltetette meg azonnali boncolását. Az első vizsgálatok szerint nem vírusfertőzés, hanem a meleg végzett a fiókákkal. A horgászok szerint a sekélytavat régen tisztították, és a vizet sem frissítették, így a tó az utóbbi hónapokban eliszaposodott. Mától péntekig teljes útzárral tiltakoznak a Nógrád megyei két bodony lakói a falun áthaladó kamionforgalom miatt. Minden nap 9 és 13 óra között lezárják a település főútját, de óránként 7 és fél percre átengedik a forgalmat. Két bodony polgármestere azt mondta, a falun naponta 50-100 kamion dübörök keresztül, amelyek a kettes főút felújításához szállítanak építőanyagot. Emiatt kátyúsá vált a faluban az út, és megrongálódtak a környező házak is. A kormánytól várnak anyagi segítséget a Hajdúbét károsultjai, ezért tüntettek délelőtt a budapesti Jászai Mari téren. A demonstrációt akkora időzítették, amikor a szomszédos irodaházban az MSZP frakciója éppen Bajnai Gordont, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetőjét hallgatta meg. A Hajdúbét botrány kipattanása idején Bajnai a céget birtokló Wallis csoport vezérigazgatója volt. Az időközben csődbe ment Baromfi felvásárló azóta is 400 termelőnek tartozik, több mint 4 milliárd forinttal. A tavalyi agrárdemonstrációt lezáró megállapodásban a kormány vállalta, hogy a károsultaknak a felvett hiteleik után nem kell kamatot fizetniük. Az idén azonban a szaktárca már nem törleszti helyettük a kamatot. A károsultak petícióját Font Sándor, a mezőgazdasági bizottság elnöke vette át. Sajnálatosnak tartja Bajnai Gordon, fejlesztési kormánybiztos, hogy egyesek manipulatív módon mások tragédiáját felhasználva akarnak káoszt teremteni. Bajnai ezt az MSZP frakció ülése után azzal kapcsolatban mondta, hogy egy héttel ezelőtt Karsai József szocialista képviselő a Hajdúbét felszámolásával kapcsolatban élesen bírálta őt. Karsai akkor azt állította, hogy a Hajdúbét fizetésképtelensége miatt lett öngyilkos több állattartó. Bajnai Gordon szerette volna tisztázni a konfliktus, de Karsai József betegsége miatt nem volt ott a frakcióülésen. A Lendvai Ildikó frakcióvezető az ülés után bejelentette, a képviselők elfogadták a fejlesztési kormánybiztos beszámolóját, mert bebizonyosodott, hogy a fejlesztés politika középpontjában a munkahelyteremtés áll majd. A legfőbb ügyész személyéről szavaz ma az országgyűlés. A köztársasági elnök Horányi Miklós a szegedi fellebbviteli főügyészség főügyészét jelölte. Időközben kiderült, hogy az SZDSZ frakció nem támogatja Horányi megválasztását. Ezután elkezdődik az oktatási reform parlamenti vitája. A törvényjavaslat szerint a többi között megszűnnének a 8-nál kevesebb évfolyammal működő általános iskolák. Kötelező lenne az angol oktatás a középiskolákban, a pedagógusoknak pedig szeptembertől megemelnék a kötelező óraszámát. A legnagyobb vitát azonban minden bizonnyal a felsőoktatásban tervezett úgynevezett fejlesztési rész hozzájárulás váltja majd ki. Elégedetlen a sárospataki könyvek állapotával a helyi könyvtár igazgatója. Az Oroszországból hazaérkezett 139 könyv többsége Dienes Dénes szerint igen rossz állapotban van.
Magyarország az idén két részletben, február 22-én és április 20-án kapta vissza a sárospatakról 1945-ben a Szovjetunióba hurcolt értékes ritkaságokat. Februárban 136-ot, míg áprilisban 10-et szállítottak vissza Budapestre. Magyarország 400 ezer dollárt, vagyis 80 millió forintot fizetett ki értük, de az összeget nem restaurálásért, hanem a tárolásért kapta a Lenin könyvtár. Szakértők szerint a könyvek igen rossz állapotban vannak, bár elképzelhető, hogy Oroszországban már fertőtlenítették azokat. Sárospatakon már megkezdték a könyvek előkészítését a kiállításra, a tárlat másfél hét múlva nyílik. A 146 kötetből és dokumentumból 25 könyvritkaságot a pápai református kollégiumban állítanak ki az év végéig.
24 órás ultimátumot adtak Izraelnek a 19 éves katona elrablói. A határidő holnap hajnalban jár le. A túszejtők azt követelik, hogy Izrael engedjen szabadon 1000 bebörtönzött palesztint. Arról nem szól az ultimátum, hogy mi lesz az elrabolt katona sorsa. Közben izraeli katonák hatoltak be a gázai övezet északi részébe. Éjjel légicsapás ért egy épületet Gázában, ahol az izraeliek egy a Fatah mozgalomhoz kötődő fegyveres szervezet irodáját sejtették.
Az épületben nem sokkal éjfél után csapódott be az izraeliek rakétája. Palesztin források szerint a házban működött az Al-Aqsa mártírjainak irodája. A légicsapás a kétszintes épület második emeletét érte, ahol tűz ütött ki. A támadás idején senki nem volt a házban, a környéken többen megsérültek. Az akciót nem sokkal azután hajtotta végre az izraeli légierő, hogy Ehud Olmert miniszterelnök átfogó akcióra utasította a hadsereget. A hadműveletet azért indították, hogy kiszabadítsák Gilad Shalit, a 19 éves izraeli katonát, akit múlt héten raboltak el a palesztinok. A Hamas tagadja, hogy közel lenne a túlszejtéshez. Az izraeli kormány elutasította az emberrablók követelését, hogy az izraeli katonáért cserébe engedjenek el 1000 palesztin foglyot. Közben Rafahtól nem messze, a gázai reptér mellett 3 palesztin fegyverest öltek meg izraeli katonák. Az izraeli hadsereg szerint a 2 palesztin öngyilkos merényletre készült, mivel kettőjükre robbanószer volt erősítve. Az ostromállapot miatt egyre súlyosabb a helyzet Gázában. Az üzemanyaghiány lassan az ivóvízellátásért felelős szivattyúkat is leállíthatja. Közben Izrael megnyitotta a Kárni átkelőt, hogy gyógyszereket, élelmet és üzemanyagot szállítson a térségbe, így előzve meg a nagyobb humanitárius tragédiát a gázai övezetben.
Irán elutasít minden határidőt arra, hogy mikor adjon választ az urándúsítási programjának felfüggesztését célzó ajánlatcsomagra. A teheráni külügyminisztérium szóvivője annak ellenére utasította el Washington követelését, hogy az Egyesült Államok legkésőbb szerdára várta a választ. Amikor Ali Larijani iráni tárgyalásvezető és Javier Solana uniós biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben találkozik. A szóvivő tagadta, hogy Teherán időt akarna nyerni a válasz halogatásával. Mexikóban egyelőre megjósolhatatlan a tegnapi elnök és parlamenti választás végeredménye. A közvéleménykutatók a baloldali jelölt előnyét jósolták, de a két esélyesre leadott szavazatok száma között hibahatáron belül van a különbség. A győztest legkorábban szerdán hirdetik ki.
A mexikói törvények értelmében az államfő nem választható újra. Ezért nem indulhatott még egyszer Vicente Fox államfő. Az elnöki posztra 5-en pályáztak, de esélye leginkább a baloldali Andrés Manuel López Obradornak, Mexikóváros volt polgármesterének, és Felipe Calderonnak, a jelenleg kormányon lévő konzervatív nemzeti akciópárt jelöltjének van. A szavazófülkéből kilépők kikérdezése alapján készült felmérések megerősítették az előzetes jóslatokat. A kampánycsend előtt kiadott felmérések 2-5 százalékos előnyt jeleztek a baloldali Obrador javára. Ha ő győz, azzal tovább nő a baloldali kormányok száma Latin-Amerikában. Ha Calderón nyer, akkor a leköszönő elnök konzervatív nemzeti akciópártja maradhat hatalmon. A választási központ eredetileg mára ígérte az első részeredményt, de később szerdára halasztotta ennek közzététét. A bejelentés után alig néhány perccel mindkét jelölt győztesnek nyilvánította magát. A baloldali Obrador azt állította, hogy legalább 500 ezer szavazattal többet szerzett riválisánál. Calderón ugyancsak ünnepelt hívei körében. A 71 millió választásra jogosult, a parlament tagjaira is voksolt. Nem hivatalos eredmények szerint a kormányzó konzervatívok 35, a baloldali demokratikus forradalom pártja pedig a voksok 29%-át szerezte meg.
Három év alatt 40-50%-kal csökkenteni a mobiltelefonhívások úgynevezett végzőtetési díjait a Nemzeti Hírközlési Hatóság. Ez az a pluszköltség, amit akkor fizet az ügyfél, ha egyik hálózatból egy másik cég mobil előfizetőjét hívja. A telefontársaságok között amúgy is akkora a verseny, hogy a tarifákat évente így is 10-11%-kal csökkentik. Ezért valószínű, hogy egymás hálózatának használatáért a jövőben egyre kevesebbet számláznak majd.
9,4 millió mobiltelefon. Jelenleg ennyit használ a teljes magyar lakosság. A folyamatosan bővülő piac egyre csökkenő árakat eredményez. A Nemzeti Hírközlési Hatóság ezen túl megy és azt javasolja, hogy a mobil cégek még komolyabban csökkentsék végződtetési díjaikat, vagyis azt a tarifát, amit hálózaton kívülről kezdeményezett hívásokért számolnak fel.
Mi úgy látjuk, hogy ezt kb. 40-50%-kal lehet csökkenteni három év alatt, és akkor kerül valóban egy olyan költség alapú szintre, ami tartalmazza a számukra azt a profit hányadot, amiért érdemes nyújtaniuk a szolgáltatást.
Jelenleg 27 és 32 forint közötti plusz perc díjat számolnak fel a mobil cégek a hálózaton kívüli hívásokért. A tervezet szerint ezt kellene csökkenteniük 2007-től 23-26 forintra, 2008-ra 19 és 21 forint közötti összegre. 2009. január 1-től pedig egységesen mindegyik szolgáltató csak 16 forint 84 fillért számolhatna fel percenként. A tervezetet egyelőre nyilvános vitára bocsátják, majd kérik az unió jóváhagyását. Várhatóan szeptemberben a mobil cégeknek vagy el kell fogadniuk a megszabott árakat, vagy készíteniük kell egy saját költségelemzést, részletesen megindokolva, hogy hol merülnek fel plusz kiadásai.
Újságpapírral teleragasztott üvegek, néhány elhagyott állvány vagy zsineg, máshol tátongó üresség, egyre több ilyen elhagyatott kirakat csúfítja a városok, és főleg Budapest utcáit. Jó üzlet a felállványozott házakra tett óriás reklám, és egyre több társas ház kér engedélyt az ilyen hirdetési lehetőségekre. Így a romos homlokzatok nem rontják a városképet. A főváros emellett most a kirakatok szépülését szeretné elérni.
Az 5. kerület lelkes civileknek adott át üres kirakatokat, hogyha csak néhány hónapra, de életet leheljenek beléjük. A főváros is beszáll az üzletbe.
A körúton például a jövő héten nyitunk egy kirakat kiállítást, de a Bajcsy-Zsilinszky úton is lesz például egy zenélő kirakat, amit megcsinálunk a következő 2 hétben, és még egy pár ilyen dolgot szeretnénk.
Az üres kirakatoknál nyilván jobb lenne, ha bérlőt találnának az üzlethelyiségekbe. A főváros azt tervezi, hogy tematikus negyedekbe rendezi a kisboltokat. De nem csak az üres üzletekkel van baj, a működő boltok is gyakran ízléstelenek.
Most már a Váci utca viszonylag rendezett, de nagy gondolatok, vagy nagy ötletek, vagy nagy marketing stratégiák nem jelennek meg.
A romos homlokzatok is rontják a városképet. A társasházak a felújítást egyre gyakrabban az állványerdőt eltakaró óriás plakátokból fizetik. Azt viszont nem támogatja a főváros, hogy csak a reklámbevételek miatt állványozzanak fel épületeket. Ezen a házon nemrég még óriás plakát takarta el a vascsöveket.
Mögöttem jól látszik, hogy az állványzaton nem dolgozik senki, és így volt ez a legutóbbi ellenőrzésnél is. Emiatt a Városképvédelmi Bizottság nem hosszabbította meg a hálós plakátra kiadott engedélyt.
Azaz az első 3 hónap után le kellett szedni a plakátot.
Az esetek többségében, olyan 60%-ban úgy találták, hogy a védőhálók mögött ideiglenesen nem folyik munka.
A hálóplakátok iránti engedélykérelmek száma az őszi választások közelettével dinamikusan nő. Sok társasház pályázik ugyanis a pártok kampánypénzére.
Barbecue bajnokságot tartottak Oroszországban, ahol még soha nem volt ilyen fajta verseny. Az oroszoknál egyre népszerűbb a grillezésnek ez a fajtája. A győztesről egyelőre nincs hír, és azt sem tudjuk, hogy volt-e objektív mérce a grillezett ételek elbírálásakor.
Ezúttal nem csak maguknak sütögettek a moszkvaiak, az első hely volt a tét. Időre pirultak a zöldségek, a gyümölcsök és a napokkal előre bevácolt húsok. Oroszország legelső barbecue versenyén a gyorsaság mellett természetesen az ízek játszották a főszerepet. A szigorú zsűri folyamatosan tesztelte a jobbnál jobb falatokat.
Miért fölkönnek számít a mostani bajnokság, hiszen Oroszországban még soha nem rendeztünk grill versenyt. Egy nap talán Kínában vagy Hongkongban is elmondhatjuk ugyanezt.
Most az oroszoknál sütöttek, főztek. Ez azt bizonyítja, hogy a nyugatról indult népszerű barbecuezás kelet felé terjeszkedik és hódít. A kaukázusi saslikok mellett egyre több barbecue szószban pácolt hús sül az orosz rácsokon.
Hamarosan uniós és kulturális hírekkel folytatjuk a déli híradót, nézzünk közülük néhányat röviden. Az új elnökség vigadalma, óriási koncerttel ünnepeltek az újdonsült soros elnök finnek Brüsszelben. Magyarok sérelme, vizsgálatot indít a bizottság a szlovákiai idegenvezető botrányügyében. Keleti különlegességek, szőnyegekből és sakkritkaságokból nyílt kiállítás egy budapesti bankban. Nézzük először az unió híreit. Óriási koncerttel ünnepelte meg Finnország Brüsszelben, hogy július 1-től átvette Ausztriától az unió soros elnöki tisztségét. A Grand Place-en már délutántól gyülekeztek a fiatalok, hogy meghallgassák két ismert finn együttes műsorát. A Melrose és az Apocalypse nevű banda sztárjai ugyan lázba hozták a közönséget, de a vérbeli szurkolókkal nem felettethették, hogy ugyanabban az időben játsszák a brazil-francia meccset. Két napon át tárgyal a bizottság a finn vezetőkkel Helsinkiben. A brüsszeli testületet vezető José Manuel Barroso elsősorban Matti Vanhanen kormányfővel egyeztet a következő 6 hónap uniós munkaprogramjáról. A tárgyalásokon terítékre kerül a G8, a fejlett ipari országok és Oroszország július közepén Szentpéterváron nyíló csúcs találkozójának témája is. Ezen kívül előkészítik az október közepére Lahtiba tervezett uniós csúcsot is, ahol várhatóan Vlagyimir Putyin orosz elnök is jelen lesz. Újabb lépés a biometrikus útlevelek felé. Az Egyesült Államokba eddig vízum nélkül utazó uniós állampolgárok augusztus 28-a után csak akkor léphetnek be beutazási engedély nélkül, ha van digitális, fényképes biometrikus útlevelük. A tagállamoknak augusztus végéig kell ilyen okmányokat kibocsátaniuk ahhoz, hogy állampolgáraik október végétől továbbra is vízummentesen utazhassanak Amerikába.
Azokban az országokban, amelyek nem tudják határidőre megoldani a problémát, az új tagokhoz hasonlóan egyéni beutazó vízumot kell kérni az állampolgároknak, ha be akarnak lépni az Egyesült Államok területére. A határidő Szlovéniát kivéve nem érinti az új tagállamokat, hiszen állampolgáraiknak így is, úgy is vízumra van szükségük a tengeren túli utazásokhoz. Washington Európai Uniós képviseletének honlapja szerint ugyanakkor a vízummentességi programban résztvevő 27 ország közül 25 teljesíti a digitális fényképekkel ellátott útlevelekre vonatkozó október 26-i határidőt. A portál azt is említi, hogy Olaszország és Franciaország jelenleg nem rendelkezik azzal a termelési kapacitással, amellyel minden lejáró útlevelet új, digitális úti okmányokra cserélhetne le. A bizottság a tervek szerint tesz még egy kísérletet Washingtonnál, hogy hosszabbítsa meg ismét a határidőt. Erre azonban brüsszeli források szerint nincs garancia.
Vizsgálatot indít a bizottság az egy hónappal ezelőtti szlovákiai idegenvezető botrányügyében. Brüsszel magyar európai parlamenti képviselők közbenjárására néz utána, hogy jogosan követeltek-e a szlovák hatóságok szlovák idegenvezetői engedélyt az ottani magyar turistáktól.
Május végén a pozsonyi Szent Márton székesegyház előtt állítottak elő és zártak fogdába 3 magyar történelem tanárt a szlovák hatóságok, mondván a pedagógusok tiltott idegenvezetést végeznek. A tanárok éppen iskolai csoportjuknak magyaráztak, amikor egy turisztikai ellenőr rendőrt hívott hozzájuk. Arra hivatkozott, hogy egy helyi rendelet szerint csak szlovák idegenvezetők kalauzolhatják a külföldieket a városban. Az erről szóló dokumentumot azonban még senki nem látta, így a magyar álláspont szerint nem sértettek törvényt. A hatóságok nem fogadták el a magyar érvelést, miszerint az uniós államokban, így Magyarországon és Szlovákiában is a turistáknak csak akkor kötelező idegenvezetőt fogadniuk, ha irodaszervezésében érkeznek. A magyarok viszont nem így utaztak Pozsonyba. Később derült ki, hogy az emlegetett szlovák jogszabály már 2 éve nincs érvényben, de még ha abban is lenne, akkor sem hatalmazná fel a hatóságokat arra, hogy bárkit is becsukjanak miatta.
Levélben figyelmeztetett 4 tagállamot a bizottság, mert vadászati szabályozásuk ellentmond az uniós irányelvnek. A közösségi szabályok szerint párzás és vándorlás idején, valamint tavasszal tilos kilőni a vadmadarakat.
4 állam lóg ki a sorból: Finnország, Olaszország, Spanyolország és Málta. Ezekben a tagországokban ugyanis vándorlás és párzás idején is vadászhatók a vadmadarak. Ez a gyakorlat élesen ellentmond az unió madárvédelmi jogszabályainak. Mindennek tetejébe Máltán 2 madárfajtára tavasszal is lehet vadászni. Ezért figyelmeztette Brüsszel a 4 államot, először még csak levélben. A madárfajok védelme az Európai Unió környezetvédelmi politikájában és a biológiai sokféleség megőrzésében is kulcsszerepet játszik. Ez persze nem azt jelenti, hogy tilos lenne vadmadarakra vadászni, ám szigorú feltételekhez köti azt. A tagállamoknak 2 hónapjuk van a válaszadásra, máskülönben az ilyenkor szokásos szabálysértési eljárás a 2. szakaszba lép.
Nagyértékű szőnyeg ritkaságokból nyílt kiállítás a Külkereskedelmi Bank Váci utcai székházában. A kis számú, ám annál értékesebb keleti szőnyegek kutatója a magyar szőnyegkultúráért demonstrál, és egyben rokonlelkű gyűjtők társaságát is keresi.
Dió, rózsa és mangófából készült a Srinagari Maharadja sakkasztala himalájai szarvasagancsintarziával, ében és szantálfa figurákkal. De nem ez a gyűjtemény legérdekesebb darabja. Dénes Sándor a keleti szőnyegek megszállottja. Több mint 10 éve kutatgatja a kézi csomózású szőnyegkészítő műhelyeket az Atlasz-hegységtől Kínáig.
Nem a mennyiség a lényeges, hanem a mindegyik darab milyen kultúrát, milyen történelmet és milyen minőséget képvisel. Például ott az a kis selyemszőnyeg, amit Kasmírban vásároltam. Az érdekessége az, hogy egy selyemszőnyeg 1 négyzetméteren, ha 1 millió csomó van, akkor már nagyon jó minőségű. Azon a kis selyemszőnyegen több mint 6 millió csomó van 1 négyzetméteren.
A képes nomád belucs szőnyeg, vagy a teheráni gyapjú szőnyeg éppen úgy egyedi darabnak mondható, mint a kicsi selyemvadász szőnyeg.
Mindegyik szőnyeg egyedi, és mindegyik szőnyegnek ebből következően speciális ára van. A milliós nagyságrendtől a több 10 milliós nagyságrendig. Hát ha érdekességképpen elmondhatom, hogy a világon eddig a legdrágább szőnyeg, amit hivatalos aukción adtak el, 1999-ben a Londonban, 2.450.000 dollárt fizetett egy 16. századi Tabriz szőnyegért az Abu Dhabi emir.
Dénes Sándor a valamikori magyar szőnyegkultúrát szeretné helyreállítani. Mint mondja, az angol nyelvű szakirodalom a II. Világháború előtti Magyarországot szőnyeg nagyhatalomként említi, és a világ 5 legjelentősebb gyűjteménye közé sorolja a Budapesti Iparművészeti Múzeum kollekcióját, amely pénzhiány miatt raktárban porosodik.
Mindjárt jön az időjárás jelentés, de előtte nézzük a híradó főbb témáit még egyszer röviden. Ellátási zavarok lehetnek az egészségügyben, az orvosok nem fogadják el a harmadannyi fizetésről szóló szerződéseket. Merkel a pazarlás ellen, a német kormány jövőre megemelni az egészségügyi hozzájárulást. Megviselt ritkaságok, a sárospataki könyvek többsége nagyon rossz állapotban érkezett haza. Fővárosi kirakat kiállítás, civilek szépítik meg az elhagyatott romos kirakatokat. Végül tehát az időjárásról. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet, inkább csak délen és nyugaton valószínű eső, zápor. A legmagasabb hőmérséklet délután 23 és 28, késő este pedig 17 és 22 fok között valószínű. Jönnek a sporthírek, a regionális híradók és a Kárpáti krónika. Híradó 6 óra 10 perckor lesz legközelebb, Hegedűs Judit várja majd önöket. Én köszönöm figyelmüket, kellemes délutánt kívánok, viszontlátásra!
letartóztatlak.
Elment az eszed? Mi van veled? Vedd már észre, hogy nem engem kell gyanúsítani. Én végezzem el a munkát helyetted? Tálcán hozzam el a gyilkost?
Tényleg az FBI-nál dolgozik?
Igen, a gyilkosok horoszkópját tanulmányozom.
Vénusz vízbe fog fúlni.
Valószínűleg újabb gyilkosság készül.
A Vénusz az áldozatot jelöli. A Neptun a tengert, a gyilkost pedig a Mars jelképezi. A háború istene.
Marion elment úszni, és nem jött vissza.
Ott van, anyu.
Hol van?
A tenger feneki.
Csillagjegyek. A sorozat folytatódik ma este az M1-en.
Ne operáljanak meg! Nem akarok meghalni!
Kidurrant egy artéria. De mit keresett itt?
Nem láttad a röntgenet?
Amióta az apja itt volt, egyszer sem mosolygott.
Nem kellünk senkinek.
Akkor meg minek élünk?
Azért a fiúért. Maguk a felelősség.
Mégis mit gondol? Az a titkos célunk, hogy végignézhessük, hogyan esnek le a gyerekek a lépcsőn?
Nő fehérben. A sorozat folytatódik csütörtökön este az M1-en.
Jól meggondolta?
Ahogy mondtam, kopaszra.
És miért lágatja le?
Egy barátom felvett majd 500 000 hitelt. Fogadtunk, hogy havi 10 000 alatt nem kap.
És kapott? Viccel.
Fogadjunk, hogy tetszeni fog az ajánlatunk. 490 000 forint személyi kölcsönhöz juthat havi 9956 forintért. THM 16,44%. Részletekért hívja az Erste vonalat.
Szia, drágám. Már megint a gyomrod?
Igen.
Vegyél be Renit. Ezt nyugodtan szedheted, amikor csak kell.
A Reni 6 perc alatt hatni kezd a gyomorban. Természetes eredetű összetevője a felesleges gyomorsavat vízzé és más természetes anyagokká alakítják.
Jobb?
Reni, gyors segély a gyomornak. A kockázatokról és mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Citroen Juventus Fesztivál a stílus útján. Várunk július 7-én és 8-án Bajára, ahol tucatnyi program vár rád. Generali Lali, majd egy kis fődöcske a Weber grill sütőjében, csodálatos borok a villányi Wunderlich pincészettől és egy megújult aromájú kávé a Jakobs Krönungtól. A Juventus színpadán fellépnek többek között a megasztárok Tóth Vera és Zséta.
Citroen a stílus útján.
Fogadjunk, hogy lakáshitel ajánlatunknak sem tud majd ellenállni. 7 000 000 forint már havi 20.764 forintért. Sőt, most akár a folyósítási jutalékot is elengedjük. THM 4,13%.
Anya, látta már?
Emelkednek a gázárak, de van megoldás. A Proconcept tégla. Én is ebből építem a lajolendet, mert gyors, tiszta, időtálló, masszív szerkezet. Így marad energia a gyermekeinknek is.
Házat kötött Proconceptből fél pénzzel.